Dicsértessék a Jézus Krisztus! Boldog évet kívánok nektek, kedves testvérek! Ám az egyik betegem, amikor találkoztam vele, és mondtam neki, hogy boldog új évet, azt mondja, ne csak új évet, egész évet kívánjon, doktor úr! Az új év az hamar elmúlik. Boldog évet kívánok nektek! Boldog évet Krisztusban! Boldog évet Isten szeretetében, és abban az örömben, amire meg vagyunk hívva, és abban az örömben, ami nem látszik rajtunk. Miért nem? Miért nem látszik az a csoda, hogy Isten végtelenül szeret minket? Miért nem látszik rajtam? Miért nem csillog a szemem? Miért nem vigyorgok reggeltől estig? Vagy lehet, hogy mégis? Lehet, hogy mégis meglátszik rajtam? Vagy lehet, hogy én bár egy kicsit el vagyok kámpicsolódva, de mégis úgy tűnik, hogy mások azt veszik észre rajtam, hogy valami ragyog, valami körülvesz, valami olyan légkör vesz körül, amiben jó lenni. Éreztél már ilyet, testvérem? Én nekem időnként megadatott, és nemrég voltunk egy ismerősünknél vendégségbe, aki elmesélte, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, amikor először megjelent a Kistarcsai Kórházban dolgozóként, és velem találkozott először, és akkor egyszer csak úgy érezte, hogy itt valami szeretet veszi körül. Most több, mint valószínű, hogy nem azért volt, mert én annyira sugárzó egyéniség vagyok, hanem azért, mert hagyom, hogy Isten szeretete néha átsugározzon rajtam. És igazából erre akarlak ma meghívni benneteket, hogy hagyjátok, hogy Isten szeressen titeket. Hagyjátok, hogy olyannak szeressen, amilyennek vagytok. Hogy olyannak szeressen, amilyennek ti nem szeretitek magatokat. Tudjátok, hogy Isten ilyenkor is szeret titeket. Tudjátok, hogy az ő szeretete az nem ilyen picike, mint a miénk, hanem valamivel nagyobb. Valami borzasztóan sokkal nagyobb. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy időről időre visszatérünk egy olyan témához, amiről azt hiszük, hogy már unalomig ismert mindenki előtt. És mégis, amikor hívő katolikus testvéremnek azt mondom, hogy Isten végtelenül szeret téged, akkor így rám néz, és azt mondja, jé, tényleg. És látszik rajta, hogy hát igen, talán elhiszi, nem teljesen biztos, de hogy nem tapasztalja, és nem érzi, és nem éli, az majdnem teljesen biztos. És akkor, amikor én vagy te, vagy itt bármelyikünk, akiknek az a hivatásunk, hogy hirdessük az örömhírt, mert jobb, ha tőlem tudod, testvérem, hogy az a hivatásunk. Azért vagyunk keresztények, azért vagyunk katolikusok, hogy hirdessük az örömhírt. Ugyebár hallottátok már 6. pápának azt a ismert mondatát, hogy a katolikus egyháznak nem a legfőbb, nem a legfontosabb célja az evangelizáció, hanem az egyetlen. Nincs más dolog ezen a világon, nincs más célja ezen a világon, mint hogy mindenkihez eljuttassa az Isten örömhírét, az evangéliumot, és ez az evangélium pedig nem más, mint az, hogy Isten szeret. Isten szeret, és Isten nagyon szeret, és Isten végtelenül szeret. És nem csak engem. Az, hogy engem szeret, azt tudom. Megtapasztaltam. Könnyű nekem, azt mondod? Nem biztos, hogy könnyebb, mint neked. De nekem tanúságot kell tennem arra, hogy igen, engem tényleg szeret az Isten. Engem megmentett, engem ajándékozott, nekem csodálatos életet adott. és lehet, hogy ez a családos élet időnként elég nehéz volt, lehet, hogy időnként nem volt túlságosan reményteli, de mégis csodálatos. Különösen én már abban a helyzetben vagyok, hogy már tudok hova visszanézni. És amikor visszanézek rá, akkor le kell vonjam azt a következtetést, hogy igen, Isten ott volt, Isten mindig ott volt, és Isten mindig fogta a kezem. Ismeritek a történetet a sivatagról, meg a lábnyomokról, ugye? Amikor az ember az életének az útját nézi végig, és akkor, amikor a legcikisebb helyzetekben járta az útját, akkor csak annyit lát, hogy egy lábnyom van. És nem tudja, hogy most hol volt az Isten. Aztán az Isten majd elmeséli neki végén, hogy én voltam ott, és akkor te az ölembe voltál. Nos, azt szeretném nektek mondani, hogy Isten hajlamos arra, hogy időnként az ölébe kapjon bennünket. Hajlamos arra, hogy hozzá rohanhassunk, amikor nagy bajba vagyunk. Amikor egy kis gyerek önfeledten játszik, és rohangászik, és utána egy baromi nagyot tanyázik, jó, rendesen pofára esik, akkor az nagyon-nagyon fájdalmas élmény. De nincs annál csodálatosabb, amikor ilyenkor az apja fölkapja, megpuszolja, és azt mondja, hogy katona dolog. És érdekes módon elfelejti, hogy az előbb egy rettentés nagyot tanyázott. Elfelejti, hogy fáj. Mindent elfelejt. Mert az apja az ölébe kapta. Mert az apja rámosolygott. Az apja szeme biztatóan csillogott rá. És azt mondta, hogy nagyobb az én szeretetem, mint a te bajod. És azt hiszem, ha ezt a mondatot elviszed ma este, hogy nagyobb az én szeretetem, mint a te bajod, akkor nagy kincset viszel magaddal. Mert a legrosszabb helyzetben, a legreménytelenebb körben is ezt a mondatot kimondod, akkor tudod, hogy Isten tényleg ott van veled. Akkor tudod, hogy az ő szeretete tényleg körülvesz téged. Akkor magadnak is elhiszed, hogy Isten szeret. Amikor gondolkoztam arról, hogy hát mégis illik az Isten szeretetét bizonyos bibliai idézetekkel is bizonygatni, könnyű helyzetben voltam, mert fölmentem az internetre, beütöttem, hogy Isten szeret, és kiadott nekem 78 idézetet, úgyhogy ebből mazsonáztam. Hál' Istennek nyomtatót is van, hogy ki is nyomtattam, hogy nem kell fejből mondjam nektek. Csak azt szeretném mondani, hogy ezt már elég régen, hogy mondjam, ismételgetni nekünk. Izaiás jó pár száz évvel ezelőtt Krisztus, évvel ezelőtt Krisztus előtt élt. És az ő proféciáiban rendszeresen tanúságot tesz az Isten végtelen szeretetéről. Az ő biztatásáról, arról, hogy mint atya van velünk és körülöttünk, amikor azt mondja, hogy ne félj. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatod, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvetségenyek gyalázatáról többé nem emlékezel. Ne félj! Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről meghozom magadat, és napnyugatról egybe gyűjtelek. Ne félj! Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És ez még csak az Ószövetség. És aztán megjelenik az Isten szeretete egy személyben, Jézus Krisztusban. Őt ünnepeljük. Őt várjuk. Őneki örvendünk, amikor karácsonykor az ő születésnapját ünnepeljük. És őneki örvendünk, mert egy lett közülünk. És nem válogatott a helyszínekben. Nem válogatott a körülményekben. Nem készített magának csodálatos palotát, mielőtt beleszületett volna ebbe a világba. Egyetlen egy valakit készített maga előtt, és ez János volt, aki a pusztában élt és sáskát evett meg vadmézet, és azért jött erre a világra, hogy elmondja, hogy köztetek van, akit az Atya megígért. És Jézusnak ennyi előkészítő munka elég volt. És utána kibírta az istállót, kibírta a jászlat, kibírta, hogy az első hódolói ilyen félig meddig számkivetett csóró pásztorok voltak. Kibírta, hogy egészen kiskorában menekülnie kelljen az otthonából, és távoli országban kelljen élnie. És kibírta azt, hogy az emberek, akikhez küldetett, nem értették meg. Pedig jót tett velük, pedig meggyógyította a gyengeségeiket és a betegségeiket, pedig csak szeretetet adott nekik. És kibírta, hogy ezek az emberek, akiket meggyógyított, akiknek örömhírt hozott, akiknek a szeretetét nyújtotta, ezek az emberek azt mondták, hogy feszítsd meg. És ilyenkor nem az jutott eszébe, hogy Atyám, töröld el őket a földszínéről, hanem csak annyit mondott, hogy Atyám, bocsáss meg neked. Bocsáss meg neked, mert nem tudják, mit csinálsz. És akkor egy kicsit így végig gondoljuk Jézus életét, akkor válik igazán hangsúlyossá és igazán érthetővé az a mondat, ami egy mondatként is elég evangélium lenne, ha a teljes Biblia elveszne esetleg véletlenül. Ez pedig a János evangéliumnak a 3. fejezetének a 16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, hogy aki hiszen abban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha ismerjük a történetet egészen, akkor tudjuk, hogy mit jelent az, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az ő egyszülött fiát adta halálra. Értem. Érted? Érted, hogy értem? És nyugodtan mondd ki magadban, vagy mondd ki hangosan, hogy értem. Odaadta az egyszülött fiát. És akkor is odaadta volna, ha csak te vagy egyedül ezen a világon. Csak azért, hogy megmentsen. És minden embernek ezt üzeni. Érted, adtam az én egyszülöttemet. Azért, hogy életed legyen, és bőségben legyen. Ha körülnézünk magunk körül ebben a világban, akkor viszont szomorúan kell tapasztaljuk, hogy az embereknek durván 90%-ának gőze sincs arról, hogy Isten az egyszülött fiát adta, értjük. Még azoknak se, akik elvileg az egyház közösségébe tartoznak, és elvileg gyakorolják a hitüket, és járnak templomba, tám még hittanra is jártak 50 évvel ezelőtt, aztán azóta egy kicsit elfelejtették. És jobb, ha tőlem tudod, kedves testvérem, hogy te ma azért vagy itt, hogy a szívedet egy kicsit fölfrissítsd, egy kicsit a kőbúrkot kocogtasd róla, hogy a kőszívedből hússzív legyen, és holnap reggel, vagy talán még ma este el tud mondani valakinek, hogy testvérem, Isten szeret téged, mert ő a szeretet. És hogyha te ezt el tudod mondani valakinek, hát ha nem is ma este, vagy holnap, de legalább holnap után, akkor jusson eszembe, hogy ez az életed legfontosabb feladata és hivatása. Hogy el tud mondani, lehetőleg minél több embernek, hogy Isten szeret téged. Lehet érvelni mindenféle ilyen föltörlődött dolgokkal. Jó, de példát is kell mutatni. Jó, de jót is kell cselekedni. Jó, de jónak is kell lenni. Jó, de szentnek is kell lenni, mert különben nem hiszik el meg egyáltalán. Testvére, nagyon szépen kérlek, könyörgöm, ne várd meg, míg szent leszel. Még azelőtt mondd el, még azelőtt kiálts ki a világnak. Ha nincs jobb hely, akkor a háztetőről, de nyugodtan lehet személyesen is a munkatársadnak, vagy az ismerősödnek, vagy a családod valamelyik tagjának, hogy Isten szeret téged. Isten annyira szeret téged, hogy egyszülött fiát adta érted. Arra szeretnélek ma este hívni majd benneteket, testvérek, hogy ezt a szeretetet valamilyen módon fejezzük is ki. Tudjátok, az utóbbi hónapokban szeretünk egy kis mozgolódást generálni itt a templomban, és ma este is erre foglak hívni benneteket, hogy megmozduljatok. Megmozduljatok annak érdekében, hogy egy mozdulattal, egy cselekedettel ti magatok fejezzétek ki azt, hogy igen, én el akarom hinni, hogy Isten szeret engem. Én valamilyen szinten, amennyire tőlem telik, megpróbálom ezt viszonozni. Hiszen az egyik fő hivatásunk ebben a világban az, hogy viszonozzuk a szeretetet. Órákat, heteket, hónapokat lehetne beszélni a szeretetről, hogy az milyen, meg hogy van, meg mint van, meg hogy érzelem, vagy nem érzelem, vagy cselekedet, vagy akarat, vagy mi az a szeretet. Nem akarom nektek most minden mondani. Csak azt akarom mondani, hogy bármit is gondolsz a szeretetről, az mindig az, de még annál sokkal több is. Mert ha valaki úgy gondolja, hogy a szeretet az érzés, akkor igaza van. Ha úgy gondolja, hogy a szeretet az döntés, akkor is igaza van. Ha úgy gondolja, hogy a szeretet az cselekedet, akkor is igaza van. És ha úgy gondolja, hogy az Isten a szeretet, akkor van leginkább igaza. És hogyha ezt egyszer hangosan és annyira érthetően kimondtad saját magadnak, hogy eljut a szívedig, hogy az Isten szeretet, akkor nem fogod megpróbálni behatárolni azt, hogy mi a szeretet, meg hogy mekkora a szeretet, meg hogy meddig szabad szeretni, meg meddig nem szabad, meg hogy hogy kell. Hanem egyszerűen csak elcsodálkozol, csak rácsodálkozol, csak leborul szerette. Egy nagyon ismert történetet szeretnék így a elmélkedés végére elmesélni nektek. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri a tékozló fiúnak a történetét. Ez a történet most egy kicsit másképp fog hangzani, ugyanis megpróbálom úgymond modern környezetbe helyezni a dolgot. Nos, valóban volt egy család, ahol volt két fiú. Az egyik fiú, azt sem tudom, hogy a kisebbik volt-e, vagy a nagyobbik. Mondjuk, hogy a kisebbik. És kivételesen nevezzük is el. Úgy hívták, hogy most mindenki mondja ki a saját nevét, legalább magában. Úgy hívták. Úgy hívták, aki nagyon jól érezte magát az atyai házban, de aztán elkezdett felnőni, aztán kamaszodott, és aztán úgy gondolta, hogy a saját életét ő talán egy kicsit jobban tudná megszervezni. Ugyebár ilyen menedzser szemléletű fiatalember volt, és úgy gondolta, hogy ő majd jobban menedzseli saját magát, mint ahogy ezt az atyai házban eddig látta, meg tapasztalta. És odaállt az apja elé, és azt mondta, hogy apám, szükségem lenne az öregségre, mert úgy gondolom, hogy az én életemnek más felé van célja, és szeretnék szerencsét próbálni. Nem szól pontosan a történet arra, hogy milyen képet vágott az édesapa erre. De arról szól a történet, hogy odaadta neki, hogy elengedte. Úgy szerette Isten a világot, hogy képes volt elengedni a tékozló fiút. És ő el is ment. És most egy kicsit másképp folytatom a történetet, nem mindjárt a disznókkal. Mert ez a fiú, ez tényleg jól menedzselte magát. Ügyes volt. Jól bánt a pénzzel. Jól bánt a nőkkel. Jól bánt a munkahelyén, a karrierjével. És baromi sikeres lett. Gazdag lett. Előkelő társaságokban forgott. Minden este mehetett egyik buliból a másikba, egyik estéről a másikba, ő lett a társaság középpontja, és mindenki rá fölnézett, mert nagyon sok pénze volt, aztán már hatalma is lett, és nagyon előkelő személy vált belőle. Éppen csak egy apró kis gond volt, hogy itt a bal mellkas felében, az ötödik borda közben úgy érezte, hogy van egy luk. Egy olyan kis égő, furcsa, rossz érzés, ami nem hagyta nyugton, ami folyamatosan birizgálta, amitől muszáj volt egy kicsit többet és egy kicsit töményebbet inni esténként, hogy elzsibbadjon egy kicsit az a mellkasi szúrás, nyomás, fájás. Aztán telt múlt az idő, a siker nem csökkent, de a fájdalom nőtt. Úgyhogy már kicsit keményebb szerekkel is próbálta csillapítani a dolgot, de csak nagyon időlegesen sikerült. És aztán egyszer csak rádöbbent, hogy ez így nem mehet tovább. Ez engem el fog tenni lábon, ez a fájdalom. Ez elpusztít engem. És akkor eszébe jutott, hogy volt idő, amikor neki semmi nem fájtotta bal mellkas felében. Volt idő, amikor ott béke volt és csend. És rájött, hogy ez az idő akkor volt, amikor otthon volt. És úgy döntött, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom, hazalátogatok. Azért tudta, hogy mit és hogy hagyott el. Tudta, hogy még egy balhét nem biztos, hogy kibírna az ő sajgó mellkasa. És ezért üzent haza. Küldött egy levelet, vagy egy e-mailt, vagy egy SMS-t, nem tudom pontosan. Valamit küldött, és tudott az édesapjával, hogy szeretnék haza látogatni. De tudom, hogy elég zűrös körülmények között jöttem el. És azt is tudom, hogy egy szót se szólhatnék, ha azt mondanád, hogy nem akarsz látni. És hogy ne kerüljek a szemed elé. Ezért jövő szerdán, amikor majd szeretnélek meglátogatni, arra kérlek, hogy a ház előtt levő fenyőfára tegyél ki egy kis zsebkendőt. És ha azt látom, hogy ott van, akkor jövök. Ha nem lesz ott, akkor inkább nem zavarlok. Elküldte az SMS-t, a levelet, az e-mailt, vagy a csomagot, nem tudom mit. És már egy kicsit jobb lett, ott az ötödik borda közben. Egy kicsit kevésbé volt égő, egy kicsit kevésbé volt fájdalmas a dolog. Aznap este nem kellett megígyom fél liter konyakot ahhoz, hogy jól legyen. És teltek a napok, és egyre jobban izgult, és egyre kevésbé fájt. Aztán beült az országúti cirkálójába, mert hát az is volt neki, és elindult hazafelé. Aztán, amikor közeledett az atyai házhoz, akkor beijedt. mi lesz, ha nem fogadnak otthon? Mi lesz, ha zárva lesz az ajtó? Mi lesz, ha elzavarnak? Mi lesz, ha rámozítják a kutyákat? És hát nagyon szarul kezdte érezni magát, úgyhogy nem ismert direktbe behajtani az utcájukba, hanem két sorokkal arrébb megállt. Ült a kocsiba, és várt, hogy legyen valami. És egyszer csak meglátta, hogy a szomszéd utcából kisétál egy kis öreg. Tudjátok, az öreg Izaiás. És kiszállt a kocsiból, és odament, hogy Izaiás bácsi, de jó, hogy látom. Nem tudja, hogy nálunk van otthon valaki? Izaiás bácsi azt mondta neki, hogy kisfiam, igen, otthon vannak. Aztán elbúcsúzott és ment tovább. Szép lassan elindult az utcájuk felé, de azért befordulni nem mert. Megint mázlia volt, mert kifelé jött az utcából a Jeremiás bácsi. Csókolom, Jeremiás bácsi, de rég láttam. Megtenne nekem egy szívességet? Természetesen, kisfiam, mit szeretném? Menj el a házunkhoz, és nézze meg, hogy van-e a ház előtt a fenyőfán egy kis zsebkendő. Jobban, kisfiam, elmegyek, megnézem. Törte kezét, toporgott, és várt, hogy mikor jön vissza Jeremiás bácsi, és mikor mondja neki, hogy reményt és jövőt adok nektek. És Jeremiás bácsi visszajött, egy kicsit szomorú képet vágott. Van zsebkendő, Jeremiás bácsi? Nincs. Mielőtt teljesen összeesett volna, azelőtt azért Jeremiás bácsinak megesett a szíve rajta, és azt mondta, hogy nincs zsebkendő. Egy hatalmas lepedő van azon a fán. Egy hatalmas lepedő, mert a te édesapád így szeret téged. És most arra hívlak meg benneteket, hogy ti is próbáljátok megfogni a kis zsebkendőtöket. Úgy tudom, mindenki kapott egy kis fehér papírost, amikor bejött ide. És most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne az ima szándékot írjátok rá, ne azt, hogy segítsd meg uram a szomszédnénit, vagy a kisfiamat, vagy a nagybátyámat, hanem semmi más ne írjál rá, csak a saját nevedet. És aztán majd, amikor a Feri kiteszíti a cugot az oltárra, akkor ti menjetek oda előre föl a szentélybe, a lepedőhöz, ami az Isten végtelen szeretetének a jele. És tegyétek oda a zsebkendőt, tegyétek oda a kis cédulát, ezzel fejezzétek ki azt, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz, és akarom, hogy én is szeretessek. Akarok válaszolni a te szeretetedre. Aztán kinek-kinek kedve szerint, vagy itt maradtuk a szentélybe, és ezt az egészet átbeszélitek Jézussal, vagy visszamentek a helyetekre, vagy elmentek a testvérekhez, akik közben járó imát ajánlanak fel nektek, vagy netán meglátogatjátok a Péter atyát a gyóntatószékben, kinek-kinek az éppen adott szükségletére bízom. Csak azt szeretném nagyon, hogy azzal az öröm hírrel menjetek ma az a szívetekben, hogy Isten tényleg szeret engem.